Azt tudjuk, hogy sajnos Magyarországon nagyon sok idegen honos, inváziós faj jelent meg az elmúlt években, évtizedekben, és nagyon nagy károkat okoznak. De természetesen ezek között a fajok között is vannak olyanok, amelyek nagyon veszélyesek, és azonnali fellépést sürget az ellenük való védekezés. Ilyen, ha jól tudom, a vörös mocsárrák is, amely komoly természetvédelmi problémát jelent. Hát hogyan került be a vörös mocsárrák hozzánk?
A kutatási sor, ami tavaly volt 10 éves, tehát 11 éve kutatjuk ezt a fajt itt a Kárpát-medencében, az és nemzetközi koprodukciókban, vagy ha szabad így fogalmazni közösen. Ez onnan kezdődik, hogy 2015-ben találtunk egy egyedet a Városligeti tóban, decemberben, majd 2016 nyarán, amikor megjelent egy közlemény arról, hogy mi a Városligeti tóban megtaláltuk a világ egyik legveszélyesebb inváziós állatát, akkor kaptunk egy jelentést a lakosság részéről, tehát lakossági tájékoztatás alapján, hogy ez nem is a nagy sláger, hogy ez előkerült, mert hogy Budapest térségében Érd megyeújgó városnak a csatorna külső vízzel vezető hálózatában ez az állat már gyakori, problémákat okoz a lakosságnak is, és hogy ez hogy nem vettük észre, hogy közben van egy ilyen probléma konkrétan a városban. És akkor kezdtünk el rá fókuszálni arra, hogy ez az állat hol is fordulhat elő, és egy nagyon rövid, intenzív kutatási szakaszt követően nagyon sok hazai élőhelyen előkerült, és azóta is folyamatosan mind a lakosság részéről jelzik, hogy hol kerül elő újabb állománya, mind pedig a kutatók egyre több olyan víztesbe merészkednek be, vagy mennek be, ami korábban egyáltalán nem volt a kutatásoknak a fókuszában. Itt gondolok ilyen autópálya vízzel vezető árkok, tűzivíztározók, különböző lakosság által kedvelt köztéri tavak, akár ilyenekre is kell gondolni, hogy szökőkutak, amik ideiglenesen működnek, és ezeknek a kutatásai során jöttünk rá arra, hogy nem csak egyébként a vörös mocsárák, de számos egyéb idegenhonos inváziós állatfaj megjelenik ezekben a vizekben, és innen kiindulva terjed szépen mindenfelé.
Tehát akkor akvaristáktól került ez a rák is ki?
Nagyon érdekes, mi csináltunk genetikai vizsgálatokat itt az állományokkal kapcsolatban, hogy kiderítsük, hogy ezek honnan származnak, és azt látszik, hogy a legutolsó állományok, amelyek kimutatásra kerültek, azok szinte biztosan megunt, felesleget szaporulat, vagy úgymond ilyen át nem gondolt kihelyezéseknek a következtében, mert a legközelebbi rokon állománya ugyanannak a genetikai változatnak az mondjuk Kambodzsa vagy Indonézia, ahol ezt az állatot nagy mennyiségben tenyésztik akvarisztikai célból, meg étkezési célból is. De elsősorban Európában élő egyedek távol-keletről például kifejezetten akvarisztikai célból kerülnek be hozzatalra. Illegálisan ezt hozzá kell tenni, mert a faj az 2015 óta tiltó listás az Európai Unió minden államába, tehát élő formában ezt az állatot nem is lehetne behozni. Ami nagyon érdekes, hogy a legelső állományok, amiket viszont kimutattunk, azok közelrokonságot mutatnak dél-mediterrán országoknak az állományaival. Az azt jelenti, hogy Spanyolország, ahol Európában először megjelent a faj, valamint Olaszország, Dél-Franciaország, és utána nyomozva, hogy ez valójában ki, mikor, hogyan telepítette be, kiderült, hogy több állományt itt Budapest térségében olyan személyek helyeztek ki, akik horgászati célból, tehát élő csali állatként akarták ezt a fajt használni, mert például Spanyolországban az Ebro, Olaszországban a Po folyó vízgyűjtőjén ezt az állatot, mivel ott is tömeges és gyakori, csali állatként használják a harcsa horgászatára. Úgyhogy most már azt látjuk, hogy nem kifejezetten akvaristák, vagy mondjuk azt, hogy hobbi állattartók, átgondolatlan telepítés, hanem tényleg egy ilyen tudatlanságból fakadó, saját rövid célú haszon érdekében történt pár egyednek a kihelyezése, amelyek viszont nagyon gyorsan elszaporodtak és gyönyörű szépen kolonizálják nem csak a városi parki tavakat, hanem az természetes élőhelyeken is nagyon nagy mértékben rohamosan tud terjedni.
Azért engem megdöbbentett az az adat, hogy Magyarországon 3 őshonos 10 lábú rákfajra több mint 30 idegenhonos faj jut. Melyik az a 3 őshonos faj, ami nálunk előfordul?
Ha három őshonosra nézzük, akkor elterjedési terület arányában a legkisebb elterjedési területnek ezek a kövirák. Ez kifejezetten úgymond a magyarországi hegyvidéki régiók, azon belül is Pilis, Visegrádi hegység és Börzsöny, valamint a Kőszegi hegység magasan fekvő vízfolyásaiban fordul elő. Utána következik a korábban rendkívül gyakori, de ma már szinte teljesen a kipusztulás szélére jutott folyamirák, ami ma már szinte csak hegy- és dombvidéki vízfolyásoknak a felső szakaszain fordul elő. Elsősorban Nyugat-Magyarország, valamint az északi középhegység vízfolyásaiban, valamint egy-két somogyi, tolnai, baranyai patakban található meg még állománya. A legstabilabb pedig az őrségben, tehát Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron egyes vízfolyásaiban van még stabil állománya. És a harmadik faj az pedig a síkvidéki nagy folyók és nagy tavakban fordul elő, ez pedig a kecserák. Ő is védett, és ő rendelkezik még viszonylag a legnagyobb elterjedési területtel a hazánk vizeiben.
De hát azért az nagyon rossz hír, hogy három őshonos faj, de több mint 30 idegenhonos faj jut, a világ élmezőnyébe tartozunk.
Ez így van. A pontos adat egyébként, mivel megjöttek, nem sokára fogunk publikálni egy újabb tudományos közleményt ezzel a témával. Jelen pillanatban 38 a létszám. Azt kell látni, hogy mióta mi 2015-ben elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, 2015-ig még nagyjából három őshonos fajtott, négy idegenhonos, és ez azt jelenti, hogy a trendeket nézve, hogy minden évben 2-3 új fajjal bővül a hazai idegenhonos tízlábú rákoknak a köre, de a tízlábú rákok között nem csak folyami rákfélékre kell gondolni, tehát ami kifejezetten mondjuk a folyami vagy a kecskerák, hanem sok esetben találunk garnélafajokat, ezek lehetnek kis testűek, tehát alig egy centit elérőek, de lehetnek nagyobbak is, mint amit a sziget közben tavaly találtunk meg a kelet-ázsiai folyami garnéla, ami rohamosan terjed az Aldunán, például a Baska-Polatti Alduna szakaszon, mint a felső Dunán, a német Duna szakaszon. Ez akár 20-25 cm-esre növő nagy testű garnéla, és emellett még színezőelemként találunk meg egy tadisznyarák fajtból több példányt, ami tényleg azt mutatja, hogy az átgondolatlan, nem kellően tájékozott hobbiállattartók folyamatosan telepítenek ki mindenféle, akár megunt, vagy szaporítási célra a különböző korcsoportú egyedeket a hazai élőhelyekre.
De erre lehetett gondolni, hogy ezek megtelepednek? Tehát, hogy a klímaváltozásnak köszönhető, hogy túlélnek, vagy ezek egyébként simán túlélnek?
Az a probléma, hogy mind a tudomány sok esetben most jön rá egyes fajoknak az inváziós kockázatára. Én a klímaváltozást annyira nem szeretem azt mondani, inkább azt mondom, hogy klíma átalakítás, amiben mi részt veszünk, mert a klíma a Föld történetében sosem volt állandó, tehát mindig változott, csak a változásoknak az üteme gyorsulva az utóbbi évtizedekben olyan mértékben, amit sokkal inkább azt jelenti, hogy ez egy klíma átalakítás. Tehát amit mi hőszigetenként a városokban, az autópályáknak a fragmentáló hatásával létrehozunk, ez egy masszív átalakítás az ember által. Úgyhogy azt kell látni, hogy nem nagyon látták a kutatók sem, hogy ezek a fajok, amelyek úgymond inváziós kockázattal rendelkeznek, ezek hogyan fognak ezekre a átalakításokra reagálni. De ami a legnagyobb probléma, az az emberi tudatlanság. Tehát 1973-ban, amikor például a vörös mocsárek bekerült Európába, már a spanyolok másfél évtizeddel, tehát a 80-as évek végén jelezték, hogy náluk borzasztó károkat okoz a járat fúrásával, a rizsföldeken történik a kártételével, mert a rizspalántákat kieszi, és számos endemikus csiga és halfajt pusztított már ki az Ibériai félszigeten. Tehát, hogyha ezt már látjuk az elején, hogy a mediterrán térségben ez a faj ilyen problémákat okoz, és szabadon, könnyedén eljutott Franciaországba, Olaszországba, két évtized alatt a ottani vízgyűjtő hálózatokon keresztül, akkor a magyarországi kutatók is, valamint hozzá kell tenni, hogy az agrárium, természetvédelem, valamint a hobbi állattartóknak is ez a tudás már egyébként, ha a fajjal kapcsolatban érdeklődnek, akkor rendelkezésre állt volna. Csak valami úton mondom, ki úgy gondolkodik a hobbi állattartók, vagy a díszletkereskedelemben dolgozóknak a 90%-a, hogy kicsi, szép, könnyen eladható, csak éppen nem tudjuk azt, hogy ez az állat, hogyha megnő mondjuk 15-szer akkorára, és lesz egy pár centis rákocskából egy 20 centis nagy testű állat az akváriumban mondjuk egy másfél-két év alatt, és teljesen kiirtja az addig szépen beállt mondjuk akváriumomat, akkor bosszúból úgy gondolja az a személy, hogy hát mégse rakom be a fagyasztóba, pedig az lenne a legkíméletesebb megoldás, hanem inkább elengedem és újrakezdem az akvarisztikát egy másik fajcsoporttal. Nagyon sok esetben ez a kiindulása az egésznek, hogy átgondolatlanul veszünk meg valamit, ami kicsi, szép, és úgy gondoljuk, hogy olcsó, akkor könnyen tartható. Lásd ékszerteknősöknek az esete, 200 forintos méretű és kerül pár ezer forintba, igen, de ezek az állatok megnőnek, mint egy leveses tányér, vagy esetlegesen, mint egy serpenyő, és elélnek 30-40-50 évig. Tehát nem magamnak veszem azt az állatot, hanem sok esetben mondjuk az unokám fogja esetlegesen gondozni az öreg korára. Úgyhogy ezekkel a tudással hiába rendelkezik a tudomány, és próbálunk minél több fórumon hangoztatni, hogy átgondolt legyen a díszállatválasztás, hogyha valaki szeretne akváriumot, teráriumot tartani. Ezt sok esetben nem fogadják meg a kezdő, vagy már akár a profi akvaristák sem.
Hogyha a vörös mocsárákot nézzük, akkor itt Magyarországon ugye azt mondtad, hogy a faj territoriális és agresszív. Szóval milyen károkat okoz?
Jelen pillanatban ez két jelentős kártétel az, amit látunk, és mind a kettő pénzügyileg nagyon jól manifesztálható. Az egyik az, amit a kezdetektől látunk, hogy természeti szempontból szinte mindent kiírta maga körül, tehát az a vízfolyás, vagy az a tó, ahol ez az állat bekerül, onnan a védett, fokozottan védett növényfajok, állatfajok, legyen az akár hal, tehát ami vízhez kötött, vagy időszakosan vízhez kötött, mint mondjuk a kétéltőek, azok rövid időn belül teljesen eltűnnek, és ezáltal lesz egy ilyen viszonylag tiszta, vízű, jó, kellemes, kinézetű tóból egy algás vízű, bűvös szúnyogkeltető. Ez az egyik probléma. Tehát ez inkább természetvédelmi, és a szúnyogkeltetés sovoltából már egyébként közegészségügyi problémákat is felvet. A harmadik, amit látunk itt a Budapest főváros vízrendszerében, valamint azokon az élőhelyeken, ahol az ország különböző pontjain már jelentős mocsárák állomány él, hogy a járatfúró tevékenysége jóvoltából akár betonfödémeket, betonozott partfalakat, kőszórásokat képes megcsúsztatni, ezáltal elképesztő nagy károkat okoz a különböző épített infrastruktúrákban, itt elsősorban a vízfolyások menti utaknak a töltés csúszására kell gondolni. Láttunk olyat, hogy vasúti töltést csúsztatott meg Érd belterületén belül, Budapesten pedig közismert az a probléma, hogy a Városligeti tóból kijutva az állat részben hozzájárul ahhoz, hogy a Vajdahunyadvári műemlékvédelmi épületnek a pince szintje ázik, mert hogy a betonfugázásokat is átlukasztotta már a Városligeti tóban, és emellett hozzájárul ahhoz, hogy a kisföld alattinak az infrastruktúra is romlik, mert hogy a nagy tó, ami a Városligeti tórendszernek a felső tava, a közvetlenül kerül bevezetésre a Széchenyi fürdőnek a termálvize, ott is a folyamatos szivárgások jóvoltából a kisföld alattinak a födémszerkezete ázik.
Igen, és olvastam, hogy az árvízvédelmi töltések sincsenek abszolút biztonságban, mert hogy nagyon jó alagút fúró, ezt mondtad is korábban.
Hollandiában csak ez az egy faj éves szinten nagyjából olyan 100 millió eurós kárt okoz a különböző árvízvédelmi és csatorna rendszernek a töltés gyengítésével. Hollandia az egy azért nagyon jó példa, mert Hollandia után Magyarország rendelkezik Európában a leghosszabb különböző belvíz és öntözővíz csatorna hálózattal. Ez hazánkban nagyjából egy olyan 43 ezer kilométer hosszúságot jelent. Tehát másrészt nagyjából meg tudnánk kerülni az egyenlítőt, hogyha minden egyes csatorna szakaszot így vonalasan kihúznánk. Ez egy nagyon-nagyon hosszú infrastruktúra. Különböző állapotban vannak ezek a létesítmények, ha szabad így fogalmazni, de ezeknek a fenntartás állag megóvását az összes olyan rákfaj, itt nem csak a vörös mocsárra kell gondolni, de például a jelzőrák is nyugat-magyarországi vízfolyásokban borzasztó nagy károkat okoz, kifejezetten a járatkészítő tevékenységével, meg azzal, amivel most szembesülünk, hogy a folyamatos partfal fúrások és a különböző hínár növényzeteknek az elfogyasztásával a mederanyag újból elkezd mozogni a korábban beállt üledékben. Ezáltal egy fokozott medererózió, tehát nem csak a partfal csúszik meg, hanem a mederanyag is elkezd vándorolni, ezáltal bizonyos helyeken elképesztő feliszapolódások következnek be, más helyeken viszont elkezd mélyülni a meder, és a talajvízszint csökkenés is ennek következtében fellép.
Genetikai vizsgálatoknak is alá vetettétek az egyeteket? Tehát innen derült ki az, hogy honnan kerülhettek elő, mert hogy nem azonos a genetikai mintázatuk?
Igen, az összes magyarországi állomány, ami eddig kimutatásra került, mind a 8 állományban végeztünk, több száz, tehát egy-egy állományban több tucatnyi, tehát összességében több száz egyedről végeztünk genetikai vizsgálatot, hogy megalapítsuk, hogy mi a kiindulás, tehát hogy egyáltalán lehetséges az, mint a Dunában megfogott egyedet, valaki átvesz a Tisza vízgyűjtőre, ott engedi el, és ez alapján keletkezik egy úgynevezett alpopulációja a rendszerek, de nem. Most azt látjuk, hogy szinte mindegyik magyarországi állomány egy önálló telepítés, külön önálló eredettel rendelkezik. A Duna esetében látszik egy nagyon érdekes kapcsolat, hogy az összes dunai, Duna melléki, tehát itt a főváros térségére kell gondolni, tehát Budakalász, Békásmegyertől lefelé egészen Érdig, azt kell látni, hogy minden populációnak az eredete más, tehát más a Városligeti, más az Érdi, más a Budakalász, Szentendre környéki populációknak az eredete, de a Duna az egy ilyen nagy homogenizátorként összekeveri ezeket az állományokat, és a genetikája így keveredik például a dunai populációnak. Azt viszont látjuk, hogy amellett, hogy a genetikai eredetét vizsgáljuk a populációknak, emellett parazitológiai vizsgálatokat is végzünk, és nagyon jól látszik, hogy azok a populációk, amelyek tiszta úgynevezett akvarisztikai behozatalból származnak, tehát nem természetes vízből hozták be mondjuk Európa más régióiból, ott nem fertőzöttek olyan patogénekkel, amelyekkel az őshonos rákfajokat tudják megfertőzni, tehát hiányoznak belőlük azok a baktériumok, gombá betegségek, amelyek például a Dunai állományban szinte mindenhol jelen van.
Ez a rákpest is, amit tudnak terjeszteni?
Pontosan ez a rákpest is, és vannak most már kimutatott olyan úgynevezett nanovírusok, amelyeket ezek a populációk hordoznak, és Amerikában is most már ezeket az eredeti elterjedési területén szinte populáció szinten ismerik a kutatók, hogy egyes állományok milyen baktériumokat, milyen vírus patogéneket hordoznak, és ez egyébként a származási útvonalak során ez jó nyomon követhető.
Mekkora lehet az állomány? Mert ugye beszéltél arról, hogy igazoltátok a faj tömeges előfordulását számos fővárosi, a Duna hazai középső vízrendszeréhez tartozó befolyókban, mellékágakban. Megtaláltátok Demjin, Gyula, Miskolc Tapolca, Péti Séd vízrendszerében, Balatonban, Velencei tóban és annak egy befolyójában. Tehát mekkora lehet az állománya?
Hát ezt nagyon nehéz megmondani, itt arra kell gondolni például, hogy amiket mi lassan 10 éve vizsgálunk populációkat, itt egy 100-150 méteres patak szakaszon, itt ezt mondjuk kifejezetten Érd belterületi vízgyűjtő hálózatára kell gondolni, tehát a Sulák patak esetén, vannak olyan szakaszok, ahol 150 méteren belül közel 1000 egyedet tudunk gyűjteni egyetlen egy mintavétel során. Tehát ilyen méretű populációk vannak. Ez a szélsőség, vannak olyan vizek, ahol úgymond színezőelemként előfordul, például Balaton ilyen, azt veszük észre, hogy mivel a Balatonban rendkívül sok nagy testű ragadozó hal fordul elő, tehát süllő, csuka, harcsa, esetleg még angolna és sügér. Ezek nagy mennyiségben fogyasztanak egyébként inváziós tízlábú rákokat, és mivel ez a halállomány szabályozó funkciókat lát el a biológiai inváziós kapcsán, tehát ezt látjuk, azt veszük észre, hogy sem a márványrák, amelyet korábban írtunk le a Balatonból, sem a most terjedő vörösmocsárák dominánsan nem tud még megjelenni a Balatonnak a parti zónájába. Pontosan azért, mert hogy ott vannak olyan ragadozók, amelyek például a kisvízfolyások esetén abszolút nem tudnak megmaradni. Tehát egy pár centis vízben a vörösmocsárák tökéletesen jól el tud lenni, de amikor már a Balatonban az egyméteres vízben kell neki úgymond megtalálni az élet feltételeit, az nem biztos, hogy sikerül neki egyből. Úgyhogy ezért kell fontosan nyomon követni az állományoknak az alakulását. Azt látjuk, hogy a Dunában jelen pillanatban nagyjából 130 folyamkilométeren tudjuk kimutatni a vörös mocsáknak a jelenlétét. Tehát ez azt jelenti, hogy mind a mai napig Paks fölött van a határa, egy-két egyedet már találtak Paks alatt is, megjelezték, hogy Bajánál is, Sugovica torkolatánál is találtak már elpusztult vörös mocsárák egyedet. Tehát az állat jelen van, de nem csak olyan nagy mennyiségben, mint mondjuk tényleg egy kis vízfolyásban, vagy egy teljesen mesterségesen fenntartott, létrehozott városi tóban, ahol a potenciális ragadozói, itt arra kell gondolni, hogy gázlómadarak, vidra, sok esetben látjuk, hogy mivel az állat éjszaka képes kijutni a szárazföldre és ott táplálékot keresni, sokszor látjuk, hogy házi macska, esetenként vadmacska, nutria elkapja ezeket az egyedeket. Tehát mivel ezek a potenciális ragadozók a városi környezetből ki vannak szorítva, emiatt ott sokkal nagyobb állományok tudnak kialakulni. Ez a Városligeti tó esetén nagyon jól lejött, hogy amikor pusztás volt a Városligeti tóba vagy parkfenntartás, akkor összeomlott az állomány, de egy-két hónapon belül regenerálódott, tehát nagyon jó a regenerációs képesség, azt szabad így fogalmazni, és minden egyes hazai populáció más, minden egyes hazai populációnak más a dinamikája, mert hogy más ökológiai rendszerben vannak benne, tehát a budapesti állományoknál is látjuk, hogy teljesen más egy barátpataki állomány, az érdi sulákpatak, teljesen más a Városligeti tóban, vagy az ezeket összekötő Duna főágában az állománynak a dinamikája.
De akkor hogyan lehet megállítani az inváziót? Gyérítéssel? Tehát, hogy egyetlen ki kell menni azokra a helyekre, ahol van, és ki kell szedni egyenként őket?
A gyérítés kapcsán itt megoszlanak az álláspontok, hogy mik a jó módszerek. 2013-ban voltunk egy olaszországi konferencián, PHD hallgatom a Bányai Zsomborral közösen, és ez egy egyhetes konferencia volt nagyon sok terepbejárással, és ott egy live projekt keretében azt próbálják az olasz kollégák meghatározni, hogy melyik a leghatékonyabb gyérítési mód különböző élőhelyeken. És például most már rájöttünk arra, amit te is említettél, hogy mivel a faj territoriális, ezért nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy az öreg adult egyedeket eltávolítjuk a rendszerből. Most már olyanok a kísérleteznek például Németországban, Franciaországban, Olaszországban, hogy például az adult egyedeket begyűjtve konkrétan sterilizálják őket, ez kétféle módon lehet. Az egyik, hogy sugárkezelésnek vetik őket alá, tehát besugározzák a petefészkeket meg a heréket, valamint levágják a szaporodásukhoz szükséges külső ivarszerveket. Ez a hímeknél a gonopódium eltávolításával jár, a nősténynél pedig a pete függesztő szálakat vágják le sebészi pontossággal a nőstény egyedeknek a potrokáról, és ezáltal, hogy ezek sterilizálva lettek, mivel territoriálisak, ezeket visszahelyezik az eredeti élőhelyükre, és a még meglévő juvenilis egyedeket, ezek mivel a kannibalizmus náluk rendkívül jelentős, ezért a saját populációját fogja összezúzni azzal, hogy territoriális nagy adult egyetként ő mindent elver, mindent föleszik maga körül, ugyanakkor, amikor szaporodni próbálna, akkor a különböző sterilizálási eljárásoknak köszönhetően nem lesznek életképes utódai, és egy idő múlva, ezt az olaszoknál láttuk, hogy 3-4 év múlva már drasztikus egyedszám csökkenés lehet megfigyelni.
Tehát akkor ez a legjobb módszer. De egyébként, amikor vannak
én
ilyen...
Nem, bocsánat, azt kell mondom, hogy ez a legjobb módszer, mert hogyha csak az a metodika, hogy fogom, kiveszem és elviszem, akkor az azt jelenti, hogy a megüresedett élőhelyekre a korábban elnyomott egyedek így berajzanak, aha, és újból indítunk egy inváziós folyamatot. Tehát az a baj, hogyha csak kiveszem, elszállítom, mindig azt kell mondanom, hogy visszamegyünk az élő állapotba, hogy jaj, de jó, ott maradt pár egyed, mert mindig ott fog maradni, és újraindítom a rendszert. Ami nagyon jól látszik, és ezt a Balaton esetén is már említettem, de a Dunánál is, hogy azok a komplex ökológiai rendszerek, ahol több faj él együtt, tehát itt madarak, emlősök, ragadozó halak, nagy ragadozó kétéltőek, tehát mocsári teknős, siklófélék együtt fordulnak elő, ott a fajnak a sikeres kolonizációjára és megtelepedésére sokkal kisebb az esély, és ezeket a fajokat, ha jól van menedzselve, akár a hallgazdálkodás, akár természetvédelemmel karöltve védjük ezeket a potenciális ragadozókat, akkor a természetes folyamok rehabilitációjával lehet visszaszorítani valamilyen szinten az állományt, teljesen kiirtani, nincs rá reális esély, főleg egy ilyen Balaton vízgyűjtő méretű rendszerben, de visszaszorítani, tehát minimalizálni a kártételét a fajnak, ezekkel a komplex módszerekkel lehet. Azzal, hogy kiveszem és elviszem, azzal nem igazán. Ez működhet teljesen zárt tavak esetén, mondjuk Városligeti tónál látszott, hogyha sikerülne akár fél évre kiüríteni a tavat, és mondjuk teljesen olyan speciális mérgekkel kiirtani a maradék populációt, ami ott a különböző járatrendszerekben próbál túlélni, akkor erre van lehetőség. Ezt Amerikában, Európában is már drasztikusan, de alkalmazzák zárt vízterek esetén. Különben nem marad mások a komplex tervezés, és egy hosszú folyamat eredményeként lehet akár kisebb esetben teljesen megszüntetni az állományt, nagyobb eséllyel inkább érzékelhetetlen szintig visszaszorítani.
A lakosságnak a segítségét is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében. Egyrészt ugye azt kéritek, hogy senki, aki hobbi állatként tartja otthon, semmilyen akváriumi növényt és állatfajt ne helyezzenek ki természetes vizeikbe, vagy a saját tulajdonban lévő halastavukba, illetve a kerti tavukba. De a lakosság segítségét olyan módon is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében, hogyha 10 lábú rákot találnak, azt fotózzák le, és ugye a helyszínt is adják meg, és küldjék el. Ezt hogyan tehetik meg?
Ezt nagyon egyszerűen úgy tehetik meg, hogy a fotót és a dokumentált előfordulási információkat, tehát lokalitást, helyszínt, vízfolyást megnevezve, vagy a személyes Facebook profilomra küldik el messenger üzenet formájában, vagy van a www.urbanecology.hu oldalunk, ahol konkrétan erről a programról is beszámolunk, valamint, hogyha elküldik a vejpert@urbanecology.hu e-mail címre az adatokat, mi ezeket egyben regisztráljuk, és felvisszük egy olyan adatbázisba, ami szabadon hozzáférhető a világ minden interneten rendelkező polgára számára. Ez a Crayfish World nevezetű honlap, amit a Temesvári Egyetemen dolgozó kollégák kezdtek el fejleszteni, és ma már az összes 10 lábú rákokkal foglalkozó kutatója csatlakozott ez a kezdeményezéshez, és egy nagyon-nagyon részletes adatbázis sikerült így létrehozni, amiben a Magyarország észlelési adatok is megtartóak, tehát ki, mikor, hol észlelte a fajt, víztér szintjén ott vannak az észlelések, hozzárendelve azok a tudományos vagy egyéb nevelési célból írt publikációk, ahol az első észlelések vagy a később észlelések is dokumentában vannak. Tehát ahol ezeket az adatokat lehet, mi megosztjuk a nyilvánossággal, hogy mindenki, akár kutató, akár egy gazdasági tevékenységet folytató magánszemély, az tanuljon abból, hogy mi az, amivel neki mondjuk szembesülnie kell, ha az adott térségben ez a faj megjelenik, vagy már megjelent és gazdálkodni szeretne mondjuk.
Amit mondtál, a sterilizálás, az nálunk mikor indulhat meg? Egyáltalán bevethető? Engedélyezhető?
Ez egy nagyon-nagyon bonyolult és hosszadalmas eljárás, a legnagyobb probléma pedig vele az, hogy elképesztő anyagi és eszközigénye van, valamint szakemberigény. Mi ezt kísérleti jelleggel pár hazai élőhelyen elkezdtük alkalmazni. A vizsgálatok, hogy ez milyen hatékony, pedig például a Pétfürdői állománynál ezt folyamatosan végezzük, de ehhez jelen pillanatban azt kell látni, hogy mind mondjuk Belgiumban, Németországban, Olaszországban erre elképesztő mennyiségű pénz és eszközt fordítanak, mind a gazdálkodók, mind pedig akár ilyeneket kell gondolni, hogy horgászegyesületek, akiknek a vizeiben ez az állat megjelent. Úgyhogy itt egy nagyon-nagyon összehangolt akciókra lenne szükség, amihez nagyon-nagyon sok szervezetnek kellene csatlakozni, hogy ez egyáltalán hatékonyan működjön. Addig maradnak ezek az oktatási célú akciók, amelyek során meg tudjuk fogni a lakosságot annak érdekében, hogy tanuljanak a korábban elkövetett hibákból.